Kezdődik a híradó, kedves, te Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Továbbra is feszült a helyzet Ukrajnában. Vladimir Putyin szerint nincs szükség fegyveres beavatkozásra, de a lehetőségét fenntartják. 750 ezer ember foglalkoztatását biztosította tavaly, és 115 milliárdot hagyott a vállalkozásoknál a munkahelyvédelmi akcióterv. Akár 31 országos pártlistára és 14 nemzetiségi listára lehet majd szavazni a választásokon. Egyelőre nincs szükség az orosz fegyveres erők ukrajnai bevetésére, de nem zárja ki ennek lehetőségét, ezt mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök most először szólalt meg, azután, hogy orosz barát katonák ellenőrzésük alá vonták a Krím-félszigetet. A nyugati politikusok továbbra is agressziónak tartják az orosz lépéseket, és arról beszélnek, hogy Oroszország nagy árat fizethet ezért. Vlagyimir Putyin azonban még azt is cáfolta, hogy az ukrán katonai bázisokat elfoglaló fegyveresek orosz katonák lennének.
Látszólag önfeledten fociznak az ukrán katonák a szevasztopoli légikikötőnél lévő katonai bázisnál. Kamerák, a távolból pedig orosz mesterlövészek figyelték őket. Néhány órával korábban ugyanitt fegyverropogás hallatszott. Fegyvertelen ukrán katonák, főleg pilóták, Ukrajna zászlaja alatt menetelve megpróbáltak bejutni az oroszok által elfoglalt leszállópályára. Az ott őrt álló mintegy tucatnyi orosz katona figyelmeztető lövéseket adott le. Az ukránok megtorpantak, majd egy rövid szóváltás után egy kisebb csoportot az oroszok beengedtek a bázisra. A Krím félszigeten már 16 ezer felségjelzés nélküli oroszul beszélő katonállomásozik. Egyetlen célzott lövés nélkül foglalták el a laktanyákat, repülőtereket és tengerészeti bázisokat. A hírek szerint az orosz barát krími hatóságok arra készülnek, hogy leállítsák a víz és áramellátást az oroszok által körbezárt kaszárnyákban, hogy így kényszerítsék a katonákat a laktanyák elhagyására. Miközben az oroszokkal szimpatizáló ukrán katonák ezrei álltak át Oroszország oldalára, az ukrán hadvezetés arra figyelmeztetett, hogy hazaárulásnak tekintik az átállást és a fegyverek átadását. Vlagyimir Putyin elnök először leállította a múlt héten elrendelt hadgyakorlatot, majd a krími válság kitörése óta először személyesen is beszélt. Az orosz elnök szerint a krími bázisokat elfoglaló orosz egyenruhások nem orosz katonák voltak, hanem a helyi önvédelmi erők tagjai. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, bárki bemehet egy boltba és vehet magának orosz katonai egyenruhát. Az orosz elnök szerint országa nem akar háborúzni az ukrán néppel, a hadsereg bevetése pedig a legvégső lehetőség. Ha azt látjuk, hogy a törvénytelenség eluralkodik a keleti régiókban, és ha az emberek kérnek bennünket, mint ahogy eddig már kaptunk felkérést Ukrajna legitim elnökétől, akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megvédjük ezeket az állampolgárokat, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök azt mondta, megérti azokat az ukránokat, akik változásokat akarnak, mert hozzászoktak ahhoz, hogy egyik tolvaj után a másik kerül hatalomra. De megerősítette, továbbra is Viktor Janukovicsot tartja Ukrajna törvényes elnökének, mert a jelenlegi ukrán vezetés szerinte törvénytelen úton jutott hatalomra. Barack Obama amerikai elnök még Putyin megszólalása előtt azt mondta, Moszkva lépései megsértik Ukrajna szuverenitását és területi egységét, amiért szerinte az orosz gazdaság nagy árat fog fizetni. Közölte, Washington már fel is függesztette az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és beruházási tárgyalásokat.
A világ vezető politikusai az ukrajnai eseményekkel foglalkoznak. Itt van velünk Brüsszelből Víg Zoltán. Szervusz, Zoli. Hogyan reagál eddig a nyugat?
Szervusz, jó estét kívánok! Nos, valóban, mint láthattuk és hallhattuk, megszólalt Vlagyimir Putyin, és a nyugati fővárosokban most az ő szavait, az ő mondandóját és üzeneteit próbálják megfejteni, elemezni a döntéshozók, mielőtt megindítják a saját pozícióik kitárgyalását. És mint láthatni, most az orosz félnek kell esetleg napokat várni arra, hogy megtudja, hogy hogyan lép erre a nyugati szövetségi rendszer. Minden esetre jó jel, hogy megindultak a közvetlen tárgyalások, ma már szóba állt egymással az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov és Catherine Ashton, az unió külpolitikai főbiztosa. Ugyanakkor az álláspontok nagyon kemények, egymásnak feszülnek, és hogy a német külügyminiszter fogalmazott, ugyanolyan kemény idegháború folyik, mint a Krímben, csak nem katonák, hanem diplomaták állnak egymással szemben. Két apró mozzanatra felhívnám azért a figyelmet. Ugye Putyin elnök visszarendelte a laktanyákba az eddig hadgyakorlatra kivezényelt alakulatokat, ami jó jel már a gazdaságnak is. Ugyanakkor félig meddig elismert az új kiemi vezetést, ami azt jelenti, hogy Moszkva talán közvetlen tárgyalásokra bocsátkozik velük is.
Tovább tart tehát a diplomáciai nyomás Putyin elnökön. A visegrádi négyek miniszterelnökei közös nyilatkozatban ítélték el az Ukrajna területi épségét fenyegető lépéseket. Orbán Viktor a híradó kérdésére azt mondta, tárgyalásos megoldásra van szükség, ez ugyanis a háború egyetlen alternatívája. A kormányfő úgy fogalmazott, békét akarunk és nem vért.
Oroszország ENSZ nagykövete az újságíróknak is megmutatta Viktor Janukovics levelét, amelyben a leváltott ukrán elnök arra kéri Vlagyimir Putyint, hogy fegyveresen avatkozzon be Ukrajnában. Az a személy, akit Ukrajna törvényes elnökének tekintünk, levelében erősítette meg az aggodalmainkat, és azt kérte Oroszországtól, hogy fegyveres beavatkozással előzze meg a polgárháborút Ukrajnában, és erősítse meg a törvényességet, mondta Oroszország ENSZ nagykövete. Viktor Janukovics múlt pénteken azonban még azt mondta, hogy nem kér katonai segítséget Oroszországtól. Az elmúlt napokban vezető nyugati politikusok, köztük Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi főképviselője is felszólította Oroszországot, hogy vonja vissza csapatait a Krím-félszigetről. Moszkva erre úgy reagált, hogy hajlandóak tárgyalni, de csak abban az esetben, ha mindenki betartja a véres kijevi összecsapásokat lezáró február 21-i megállapodást. Ebben a lengyel, a francia és a német külügyminiszter nyomására Janukovics és ellenzéke vállalta, hogy nemzeti egységkormány állítanak fel, valamint, hogy év végéig új elnökválasztást tartanak. Hivatalosan tehát Janukovics maradt az államfő, de mivel elhagyta Kijevet, az ellenzék szerint nem volt képes ellátni feladatait, ezért egy viharos parlamenti ülésen leváltották. Kedden az amerikai külügyminiszter John Kerry Kijevben a támogatásáról biztosította az új ukrán vezetést, és pénzügyi segítséget is ígért.
A magyar érdek, hogy ukrajnai demokratikus állam legyen. Szóval mi demokratikus Ukrajnát akarunk.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a parlamentben azt mondta, az Európai Uniónak azonnali válaszlépést kell tennie az orosz katonai megmozdulásokra, de ez a válaszlépés nem lehet katonai természetű.
A háború egyetlen alternatívája az a tárgyalás. Tehát mi tárgyalást akarunk, és nem fegyveres konfliktust, békét akarunk, és nem vért. Ehhez pedig az kell, hogy a két fél, az Európai Unió és Oroszország tárgyaljon.
Orbán Viktor hozzátette, csütörtöki brüsszeli rendkívüli uniós csúcson is ezt az álláspontot képviseli majd. Közben a visegrádi országok, vagyis Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország kormányfői közösen fejezték ki aggodalmukat Ukrajna területi épségének megsértése miatt. A négy miniszterelnök közleménye úgy fogalmaz, a 21. század Európájában egy olyan katonai intervenciónak a megdöbbent szemtanúi, amely az 1956-os magyarországi, az 1968-as csehszlovákiai és az 1981-es lengyelországi események tapasztalatait idézi fel.
Hivatalába kérette Alekszandr Tolkács orosz nagykövetet a külügyi államtitkár. Németh Zsolt a kormány nevében felszólította Oroszországot, hogy tegyen eleget a nemzetközi egyezményekben foglaltaknak, és egységeit térjenek vissza a krími orosz bázisok határain belülre. Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, az oroszországi föderáció lépéseit pedig a nemzetközi joggal ellentétesnek tartja. Most pedig kapcsolunk vissza Brüsszelbe. Zoli, milyen gazdasági következményei lehetnek annak, hogyha a kölcsönös fenyegetések között említett gazdasági válaszlépések megvalósulnának?
Ennek a válságnak több dimenziója van, és már most megállapítható, hogy a katonai és politikai következményeknél sokkal általánosabbak lehetnek a gazdasági következmények, és ez az, amit egyébként mindegyik érintett fél a jelek szerint szeretne azért elkerülni. Tehát az Európai Unió úgy gondolja, hogy a nagyszabású szankciók bevetése, alkalmazása az csak szinte a katonai lépések előtti utolsó megoldás lehet, a tárgyalások azt célozzák, hogy lehetőleg minél kevesebb áldozattal lehessen elkerülni a konfliktus intenzív folytatását. Miért is van erről szó? Ugyanis az Európai Unió és Oroszország gazdasága annyira szorosan összekapcsolódott, hogy bármilyen szankció valamilyen mértékben vagy komoly mértékben visszacsaphat arra, aki meghirdeti, tehát ez Oroszországra is érvényes. Azt már látjuk, hogy a konfliktus katonai szakaszát kiszélesítő Oroszország számára a gazdasági következmények igen súlyosak lettek. A tegnapi tőzsdekrah vagy az orosz tőzsdei cégek értékének 12%-ának eltűnése súlyos csapás, és ezt mindenképpen Putyinnak mérlegelnie kell, ez nem folytatható sokáig.
Zoli, köszönjük! 115 milliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál a munkahelyvédelmi akcióterv, és 750 ezer ember foglalkoztatását biztosította 2013-ban. A Nemzetgazdasági Minisztérium értékelése szerint ez a program is hozzájárult ahhoz, hogy már több mint 4 millió ember dolgozik Magyarországon, és rekord alacsony szinten, vagyis 9% alatt van a munkanélküliség.
Elektronikai eszközöket, főleg hardvereket gyártanak ebben a debreceni gyárban. Csaknem 1200-an dolgoznak itt, és újabb 300 munkahely létrejön, ha elkészül az uniós és állami támogatással épülő 6000 négyzetméteres kutatófejlesztő központ. A cég számára a legfontosabb a jól képzett munkaerő, valamint az, hogy a pályakezdőknek is lehetőséget adjanak.
Még az egyetemi évei alatt egy úgynevezett intern programot indítunk, tehát az egyetem mellett itt tud nálunk dolgozni. Nyilván kap rendes, tisztességes, még nem diplomás, de egy tisztességes fizetést, és így megismerjük egymást. Jelenleg is 50 ilyen munkatársunk van, akivel így együtt dolgozunk.
Pályakezdők alkalmazásakor tavaly január óta minden vállalkozás adó- és járulék kedvezményt igényelhet. Szintén támogatja a kormány a 25 év alattiak, az 55 év felettiek, a kismamák és az alacsony képzettségűek alkalmazását. Az úgynevezett munkahelyvédelmi akcióterv azoknak a foglalkoztatását ösztönzi, akik egyébként nehezen jutnának munkához. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Debrecenben a Híradónak azt mondta, bár a program másfél éve azért indult, hogy a már meglévő munkahelyek megmaradjanak, ugyanakkor több tízezer új is létesült azóta.
Az elmúlt másfél évben nagyságrendileg 40 ezer új munkahely jött létre, azáltal, hogy az akciótervnek van egy olyan lába is, ami 3 év járulék kedvezményt ad, 2 évig teljes mentességet, 3. évben pedig fél járulékot kell fizetni azok után, akik új belépők a munkaerőpiacra.
A munkahelyvédelmi akció minden célcsoportjában bővült a foglalkoztatottság.
Sikeresnek nevezte a munkahelyvédelmi akciótervet az adó- és pénzügyekért felelős helyettes államtitkár is. Orbán Gábor azt mondta, az intézkedés csomag is hozzájárult ahhoz, hogy már 4 milliónál is többen dolgoznak Magyarországon, és rekord alacsony, vagyis 9% alatti a munkanélküliség. A kedvezményekkel évente és munkavállalónként 200-300 ezer forintot is megspórolhat egy cég.
A munkahelyvédelmi akció adókedvezményeinek köszönhetően a tavaly évben több mint 115 milliárd forintot hagytunk, mint egy 100 ezer munkát nyújtó vállalkozás zsebében, ezzel mint egy 750 ezer ember foglalkoztatásához járult hozzá a kormány.
Idén januárban pedig már újabb 50 ezer ember után vették igénybe a kedvezményt. Orbán Gábor szerint a munkahelyvédelmi akciótervnek köszönhetően nem csak a foglalkoztatottság bővül, de a vállalkozások versenyképessége is javul.
A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti területen dolgozók mellett a rendvédelmi alkalmazottak és a honvédek is ezekben a napokban kapják készhez bérkiegészítésüket, amely havi 10 000 forint plusz pénzt jelent nekik januárig visszamenőleg, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a fizetés kiegészítéseket mindaddig folytatja a kormány, amíg teljes körűen életbe lép az új életpályamodell, vagyis nem egy folyamat végén, hanem az elején tart a kabinet, amelynek határozott célja a további bérfejlesztés.
A rendvédelmi dolgozók tekintetében 29 ezer tiszthelyettest érint. A 29 ezer tiszthelyettes főként rendőr és katasztrófavédelmi dolgozó, de természetesen a titkosszolgálatok és egyéb rendvédelmi szervek dolgozóit is bele kell ebbe érteni.
2,4%-os alapbér emelést hajt végre a MÁV a vállalatcsoport 35 ezer dolgozójánál július 1-től. A bérmegállapodást az előzetes egyeztetések után ma írta alá a MÁV vezetője a munkavállalói érdekképviseletekkel. A béremelés bruttó 350 ezer forintnál magasabb bérű dolgozókat nem érinti. Az egyesség értelmében márciusban a béremelésben érintett dolgozók bruttó 36 ezer forintos egyszeri kifizetésben is részesülnek. A kormány keleti nyitás stratégiájának újabb sikere, hogy a Közel-Kelet és az észak-afrikai térség vezető gyógyszeripari vállalata Magyarországon terjeszkedik. Ezt mondta Szijjártó Péter a cég lányvállalatának megnyitóján. Az egyiptomi Eva Group gyógyszeripari és kozmetikai cégcsoport új kutatóközpontjának átadásán a külgazdasági államtitkár elmondta, hogy a több mint 2 millió eurós beruházás közvetve és közvetlenül összesen csak nem 120 új munkahelyet teremt Magyarországon, és a külkereskedelmi forgalom bővítésével elősegíti a gazdasági növekedést is.
Az egyiptomi Eva csoport beruházása itt hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a válság után erősebb legyen, és hogy Magyarország a válság után jobban teljesítsen. Mert hogy az Eva Group, tisztelt hölgyeim és uraim, egy olyan iparágba fektet be, amelynek kiemelt szerepe van a magyar nemzetgazdaság teljesítményében.
Támogatná a távfűtés alapdíjának legalább 50%-os csökkentését Lázár János. A miniszterelnökséget vezető államtitkár a rezsicsökkentést az elmúlt 2 év legnagyobb szociális sikerének nevezte. A távfűszolgáltatók különböző mértékben határozzák meg a fűtés alapdíját. Van, ahol több százezer forint évente a fűtés számla, van, ahol jóval kevesebb.
Van olyan hónap, amikor 24 ezer forint körül van, van, amikor 18 ezer forint körül.
24 és 18 ezer forint között fizet fűtésre Nemes Klára. Egy 2 szobás panellakásban lakik Keszthelyen. Azt mondja, azért fizet ilyen sokat a távfőért, mert az alapdíj is havonta csak nem 10 ezer forint.
Ez a januári számla.
Ez már egy másik hasonló panellakás Pakson. Itt jóval kevesebbet fizetnek a távfűtésért, mert az alapdíj szinte a harmada a Keszthelyinek, 3800 forint havonta. Az elmúlt hetekben országszerte tartott rezsifórumokat a Fidesz, amelyeken többek között szó volt a távfűtés alapdíjának csökkentéséről is. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár a Híradónak azt mondta, szerinte legalább 50%-kal kellene csökkenteni a távfő alapdíját. Hozzátette, 2014 után a legfontosabb feladat az lesz, hogy miként lehet tartósan alacsony áram és gázárat biztosítani Magyarországon.
A magyar kormány minden szolgáltatóval kész arra, hogy korrekt tárgyalásokat folytasson. Most olyan időszak jön, amikor a szolgáltatóknak tudomásul kell venni, hogy nem tudnak annyi pénzt ebből az országból kivinni, a magyar kormány pedig mindent meg fog tenni, hogy a fogyasztókat megvédje a szolgáltatókkal szemben.
A rezsicsökkentés tavaly januárban kezdődött. Első lépésben 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távfő. Júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől pedig ismét a gáz, az áram és a távfő ára lett alacsonyabb 11,1%-kal. Idén újabb 3 lépésben csökken a rezsi. Áprilistól a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távfő ára 3,3%-kal lesz alacsonyabb. A rezsicsökkentés eddigi lépéseivel egy átlagos család több mint 100 ezer forintot spórolhat évente a rezsin. A kormány számításai szerint összesen több mint 230 milliárd forint marad így idén az embereknél.
Egy erős és sikeres Magyarországot csak a nemzeti keresztény európai hagyományainkra építhetünk, mondta Orbán Viktor a kormány és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus közötti megállapodás aláírási ünnepségén. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, Magyarország csak akkor volt erős, amikor szövetségesének tekintette az egyházakat. Első Bartolomeosz pátriárka azt mondta, a megállapodás kézzelfogható bizonyítéka a magyar kormány törekvésének, hogy Európa térjen vissza a keresztény értékekhez.
A szerb, a bolgár és az orosz után most a konstantinápolyi ortodox egyházzal kötött megállapodást a kormány. A dokumentum, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és első Bartolomeosz pátriárka írt alá, az egyháznak biztosított jogokat rögzíti.
Mi nem azért vagyunk európaiak, mert erre geográfiai, földrajzi okaink lennének, hanem azért vagyunk európaiak, mert keresztények vagyunk.
Orbán Viktor miniszterelnök a megállapodás aláírása után úgy fogalmazott, a magyar nemzet vezérfonala a keresztény kultúra. A magyar állam és vele egész Magyarország pedig csak akkor volt erős, amikor az állam nem ellenségnek, hanem szövetségesének tekintette az egyházakat.
Ezért tartottuk fontosnak az új egyházi törvény megalkotásán túl, hogy megállapodást kössünk azokkal az egyházakkal, amelyeknek volt jelentős szerepük a magyar történelemben, és olyan értékeket képviselnek, amelyekre szüksége lesz Magyarországnak a 21. században is.
Orbán Viktor beszédében kiemelte, az ortodox egyház is nagy mértékben hozzájárult Magyarország szellemi és anyagi gyarapodásához. Bartolomaiosz Konstantinápoly egyetemes pátriárkája azt mondta, a megállapodás fontos mérföldkövet képvisel a magyar kormány és a konstantinápolyi patriarhátus kapcsolatában. A megállapodás kézzelfogható bizonyítéka az önök álláspontjának, hogy Európa visszatérhessen a keresztény értékekhez, azokhoz, amelyeket Magyarország is képvisel. Egyúttal nagyra értékeljük azt a kormányzati munkát, amely az Európa szerte megingatott keresztény értékek megerősítésére irányul, mondta első Bartolomaiosz. A pátriárka beszédében külön kiemelte, üdvözlik, hogy a magyar alaptörvény egy olyan mondattal kezdődik, amely Isten áldását kéri a magyarokra.
Lord bless the Hungarian people.
Bizalmat szavazott a bukaresti parlament Viktor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök új koalíciós kormányának. A harmadik Ponta kormányban két év ellenzéki politizálás után újra RMDSZ-es politikus, Kelemen Hunor elnök kerül a kulturális tárca élére, valamint az egyik miniszterelnök helyettesi székbe. Az új miniszterek kinevezését a jobboldali államfő és a szociáldemokrata miniszterelnök közötti politikai vita hátráltathatja. Traian Băsescu államfő felszólította Viktor Pontát a kormányprogram parlament megerősítésére, aki ezt megtagadta. Ha az államfő nem írja alá az új miniszterek kinevezését, a vitát az Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie. Akár 4A4-es papír is kellhet majd egy szavazólaphoz az áprilisi országgyűlési választáson. Minden eddiginél több, akár 31 országos pártlista és 14 nemzetiség lista is lehet majd. A Nemzeti Választási Irodában délután 4-ig várták a pártokat, hogy leadják a szükséges igazolásokat. Idén annak a szervezetnek lehet országos listája, amely 9 megyében és a fővárosban legalább 27 egyéni jelöltet tud indítani.
Megállás nélkül ellenőrzik az ajánlóíveket Salgótarjánban. Nógrád megye egyes választókörzetében akár 29-en is felkerülhetnek a szavazólapra.
Hát én nem emlékszem, hogy korábban ilyen sok jelölt lett volna, a legutóbbi választáson biztosan nem.
Jól emlékszik a helyi választási iroda vezetője, és hasonló a helyzet az ország más körzeteiben is. Eddig összesen több mint 2000-en kérték nyilvántartásba vételüket. Hogy valóban ennyien el is indulhatnak a választáson, az a jövő hétre dől el. Soha ennyi jelölt nem volt még országgyűlési választáson. 2002-ben például csak nem 1250 jelöltre lehetett szavazni, 2010-ben pedig alig volt több 800 indulónál. Idén a legnagyobb pártok mind a 106 választókerületben tudnak jelöltet állítani, 80-an pedig függetlenként vágnak neki a választásoknak.
Sokkal könnyebb jelenleg megmérettetni a választáson magát egy-egy jelöltnek.
Ezt mondta a Nézőpont vezető elemzője kedden reggel a Kossuth Rádióban. Fodor Csaba szerint az új választási törvény miatt többen tudták összegyűjteni az induláshoz szükséges aláírásokat, így azok is lehetőséget kaptak, akik korábban nem tudtak elindulni a választásokon.
Ez egy nagyon szabad elvű szabályozásnak tekinthető szerintem. Az egész szabályozás azt célozza, hogy minél több jelölt legyen választókerületenként, a kampányfinanszírozási szabályok is előmozdítják ezt az elvet, és hát a listaállítás is egyszerűbb.
Idén azok a pártok állíthatnak országos listát, amelyiknek 9 megyében és a fővárosban legalább 27 egyéni jelöltet sikerül indítaniuk. A korábbi szabályok alapján nem sok párt tudott felmutatni országos listát, 2002-ben 8, 2010-ben pedig 6 párt. Idén ez ennek a sokszorosa lesz.
Mi 3 órája sorban állunk.
Délután szinte lépni sem lehetett a Nemzeti Választási Irodában. Sok párt hagyta az utolsó órára a lista bejelentését. Az iroda elnöke szerint idén nem csak egyéni jelöltből, de országos listából is rekordmennyiség lehet. Ezért nagyobb szavazólapok is kellenek majd.
Hát eddig általában egy A5-ös nagyságú szavazólap volt, most az is elképzelhető, hogy 3 A4-es nagyságú szavazólap lesz így függőlegesen összetéve, tehát ilyen nagyságú, de az is előfordulhat, hogy 4 A4-es nagyságú szavazólapon lesznek a jelöltek.
A Nemzeti Választási Iroda esti adatai szerint minden korábbinál több, összesen 44 országos lista lehet a választáson, 31 országos pártlistát és 13 nemzetiségi listát jelentettek be a keddi határidőig.
A Nemzeti Választási Bizottságnál nem sokkal ezelőtt kisorsolták a szavazólapokon szereplő szervezetek sorrendjét. A végső sorrendet még befolyásolhatják az esetleges fellebbezések. Az április 6-ai országgyűlési választások második szavazólapján várhatóan 31 párt, illetve pártszövetség neve szerepel majd. Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ha az ajánlás ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 27 egyéni jelöltje a fővárosban és 9 megyében. Az Alapjogokért Központ szerint legalább 10 tárgyi tévedés van az új magyar választási rendszert bíráló Kimlén Seppele amerikai alkotmányjogász nevével megjelent tanulmányban. A jogállami működéssel és alapjogvédelemmel foglalkozó szervezet úgy véli, hogy az elemzés hibásan értelmezi a magyar választási rendszer lényegét.
A New York Times egyik internetes blogjában jelent meg Kimlén Seppele amerikai alkotmányjogász nevével az Egy kérdéses választás című írás múlt pénteken. Az 5 részes tanulmány az új magyar választási rendszert bírálja. Az elemzés többek között az új választókerületi határokat, a közös pártlisták bejutási küszöbét, valamint a határon túli magyarok szavazati súlyát kifogásolja.
A Seppele cikkek egy rossz kiinduló pontból próbálják levezetni a magyar választási rendszernek a jellemzőit.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az írásban legalább 10 tárgyi tévedés van. Szántó Miklós azt mondta, ezek közül a legsúlyosabb, hogy a szerző hibásan értelmezi a magyar választási rendszert. Azt ugyanis arányos, azaz tisztán listás rendszerként állítja be, miközben 1990 óta vegyes rendszerként működik, vagyis pártlistákra és egyéni képviselőkre is lehet szavazni.
Ebből a szempontból nem tartható az az állítás, amikor Seppele azt írja, hogy a magyar választási rendszer arányossága sérül, hiszen sosem volt arányos.
Ez az a tanulmány, amelynek az első része február 28-án reggel 8 óra 24 perckor jelent meg a New York Times blogjában. Ugyanennek az írásnak a magyar fordítása azonban már február 27-én kora reggel, vagyis több mint egy nappal az amerikai megjelenés előtt olvasható volt az úgynevezett Galamus csoport honlapján. És szinte azonnal több más magyar oldal is idézett a cikkből. A Galamus csoport ezt azzal magyarázta, hogy a szerző segített nekik, és előbb rendelkezésükre bocsátotta a tanulmányt, így kényelmesen le tudták azt fordítani. Aztán szóltak Amerikából, hogy leközölhetik a cikket, és ezt meg is tették. Azt nem tudják, hogy végül az amerikai változat miért csak később került fel az internetre.
Nagyon nehéz elképzelni, hogy több századot, esetben több ezer kilométerre Magyarországról íródtak.
A nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szombaton úgy fogalmazott, több mint gyanús, hogy korábban jelent meg magyarul a cikk, mint angolul. Kumin Ferenc azt mondta, nem lehet kizárni azt sem, hogy nem külföldön, hanem valójában itthon készülnek az ehhez hasonló, a magyar kormányt lejárató írások.
Az elmúlt 4 évben a kormány folyamatosan emelte az árakat, ezt próbálják most kompenzálni a rezsicsökkentéssel, mondta Mesterházy Attila Kaposváron. Az MSZP elnöke hozzátette, ha a kormányra kerülnek, 5%-ra csökkentenék az élelmiszerek áfáját. Mesterházy Attilát tüntetők várták a Somogyi megye székhelyen. Az egyik molinón volt elnök helyettesével, Simon Gáborral szerepel. A kép alá azt írták, Attila, honnan van a 240 millió? Korábban Gelencsér Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, óriási lehetőség Mesterházy Attila számára a kaposvári megjelenése, mert végre elmondhatja az igazságot Simon Gábor vagyonosodásáról. A Jobbik az országgyűlés azonnali összehívását kéri a devizahitelesek problémái miatt, jelentette be a párt frakcióvezető helyettese. Z. Kárpát Dániel azt mondta, a Jobbik elkészítette azt a javaslatcsomagot, amely megoldaná a helyzetet, és amelynek köszönhetően senkit sem lakoltathatnának ki otthonából. A képviselő hangsúlyozta, a devizahitelesek ügyét még ebben a kormányzati ciklusban rendezni kell.
Az átlagos devizahitel még mindig 7 millió forintos tartozást mutat, az átlagos hátralévő futamidő még mindig 15 év, ezért, ha nem avatkozunk be, akkor a magyar gazdaság ciklusokon keresztül ezt a terhet fogja maga előtt görgetni.
Az LMP továbbra is az összes a paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó iratra kíváncsi. Szél Bernadett az LMP társelnöke úgy fogalmazott, bár az illetékes minisztériumtól nem kapott meg minden iratot, kitart amellett, hogy az országgyűlési képviselőként joga van még a minősített iratokba is betekinteni.
Szeretnék betekintést nyerni az összes tönsítve, vagy ütemterve, vagy nevezzük bárminek, ami tehát azt tételesen felsorolja, hogy konkrétan itt milyen lépések következnének Magyarországgal abban az esetben, hogy a hitelszerződés megkötetne.
Hazugságba kergetett egy nehéz sorsú Berettyó újfalui árás kereső Gyurcsány Ferenc, mondta Rácz Róbert, Hajdú-Bihar megyei kormány megbízott. A Demokratikus Koalíció elnökének közösségi oldalán a múlt héten jelent meg egy videó, amelyben egy munkanélküli nő arra panaszkodik, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, többek között azért, mert részt vett egy gazdatüntetésen. A kormány megbízott tételesen cáfolta a felvételen elhangzottakat, és azt mondta, a nőt belerángatták egy primitív politikai kampányba.
Kérem, nézzék végig, megéri. Olyat látnak, amit eddig el sem tudtam képzelni. Ezzel a megjegyzéssel töltött fel múlt hét csütörtökön Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalára egy videót, amin egy munkanélküli Berettyó újfalui nővel beszélget.
És jól tudom, hogy régóta nincsen munkája.
Így van, 2006 óta.
A nő a felvételen arra panaszkodik Gyurcsány Ferencnek, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Állítása szerint többek között azért, mert részt vett egy helyi gazdatüntetésen, és szerinte emiatt a munkaügyi kirendeltség még bocsánat kérő levelet is kért tőle.
Utána gondolkoztam el, hogy valószínű, hogy azért van ez az egész, mert én ugye van egy probléma itt Berettyóújfaluban, és én együtt éreztem akkor ott a gazdákkal, és elmentem demonstrálni.
Gyurcsány Ferenc a Facebookon alávaló történetnek nevezte az esetet, és megkérdőjelezte, hogy emberek-e azok, akik ilyet csinálnak.
Gyurcsány Ferenc a DK elnöke hazugságba kergetett egy nehéz sorsú berettyóújfalui álláskeresőt.
Ezt nyilatkozta a megyei kormány megbízott az esetről. Rácz Róbert elmondta, az ügyben azonnali vizsgálatot rendelt el. A keddi tájékoztatón tételesen cáfolta a videóban elhangzottakat.
Én a hivatali eljárás során megszerzett dokumentumokból azt a konzekvenciát vontam le, hogy ez egy primitív politikai hetzkampány, amelyben megpróbálja az állami hivatalnokokat is belerángatni a politikai kampányba, napi percnyi politikai haszonlesés okán vagy céljából. Én azt gondolom, hogy ez még Gyurcsány Ferenc is méltatlan.
A kormány megbízott elmondta azt is, hogy az ügyfelet semmilyen anyagi kár nem érte. A hivatali levelezés időszakában is végig hozzájutott a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz. A híradó szerette volna megkérdezni a felvételen szereplő nőtől, hogy mit szól a vizsgálat eredményéhez, és politikai hetszkampány részének érzi-e magát. Nem akart nyilatkozni. Gyurcsány Ferenc pártja egy közleményt adott ki, amelyben azt írják, idézem, a kormány megbízott hazudik, nem a meghurcolt asszony. Szerintük, aki látta a videót, ebben nem kételkedik. A bajai hamis videó ügye októberben robbant ki, emiatt leváltották az MSZP sajtófőnökét és a hvg.hu főszerkesztőjét. A kislétai videót pedig novemberben hozta nyilvánosságra az Együtt PM. Mindkét videó ügyében rendőrségi nyomozás indult. Az utóbbi hónapok hamis videói után megkérdeztük a Demokratikus Koalíciótól, hogy ellenőrizték-e a nő állításait, mielőtt feltöltötték az internetre. Kérdésünkre adásunkig nem érkezett válasz.
Hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tesz a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának vezetője ellen a baloldali pártszövetség. Szerintük sajtóinformációk arra utalnak, hogy a hivatal két közbeszerzésén két olyan cég is nyert egyenként majdnem 25 millió forintot, amely összefüggésbe hozható a közigazgatási tárca korábbi államtitkárával. Az ellenzéki politikusok felszólították a nyertes cégek tulajdonosait, hogy fizessék vissza a megbízás alapján kapott pénzeket. A közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala visszautasította a sajtóban megjelent híreket. Közleményükben azt írták, minden közbeszerzésnél a szabályoknak megfelelően jártak el. Különösen nagy kárt okozó csalás miatt rendelte nyomozást az ügyészség az SZDSZ tartozásai miatt. A hatóság szerint a Szabaddemokraták Szövetsége több száz millió forint államilag garantált hitelt igényelt párt irodái megvásárlására. Kunca Gábor és Fodor Gábor, a Szabaddemokraták korábbi elnökei, a jelenlegi baloldali összefogásban is résztvevő két politikus szerint nem történt károkozás. A Fidesz arra szólítja fel Mesterházi Attilát, az MSZP elnökét, hogy távolítsa el az összefogásból azokat, akik bűncselekménnyel kárt okozhattak az államnak.
Dunaújvárosban még mindig táblák jelzik az egyik irodaházban, hogy egykor itt lehetett a párt helyi szervezetének székhelye. 2007-ben az MSZP-SZDSZ koalíció által elfogadott törvény tette lehetővé, hogy a pártok állami hitelből vásárolhassanak ingatlant, a Szabaddemokraták Szövetsége 20-at vett, köztük a Dunaújvárosi irodát is.
Már 6 településen, tehát 6 ingatlan, ahol megtalálható, megszűnt a szervezet, illetve 4-ben egyáltalán nem folytatnak pártevékenységet.
Az állami számvevőszék 2 évvel ezelőtti vizsgálata szerint 2009-ben és 2010-ben Dunaújvárosban, Szarvason, Medgyesegyházán és Barcson is úgy volt az SZDSZ tulajdonában állami hitelből vett ingatlan, hogy helyben a párt már nem létezett. A jelentésből az is kiderül, hogy 2010-ben a szabaddemokratáknak több mint 771 millió forintos tartozása volt. Bár az SZDSZ tavaly októberben hivatalosan is megszűnt, a kintlévőségei megmaradtak. A tartozások miatt idén januárban tett feljelentést Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője. A feljelentés alapján elrendelte a nyomozást az ügyészség. Az ingatlan ügyek mellett azzal kapcsolatban is nyomoznak, hogy a korábbi kormánypárt 2009 óta nem törleszti a tőkét és a kamatot a felvett hitelek után.
A feljelentés, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján a budapesti 9. kerületi ügyészség február 13-án az ügyben nyomozást rendelt el, különösen nagy kárt okozó csalásbüntettének gyanúja miatt.
Ez megint egy műbalhé, kedves.
Kunce Gábor, aki 2001-től 2007-ig volt az SZDSZ elnöke, egy februári lakossági fórumon a Hír TV kérdésére azt mondta, neki semmi köze a felvett hitelhez. A Gyurcsány Ferenc pártja által támogatott és a baloldali összefogás tagjaként kampányoló politikus közölte, korábbi pártja tartozásaihoz a kérdést feltevő riporternek is több köze van, mint neki.
Ez az egész egy ócska műbalhé, amit többek között önök kevernek, ráadásul nekem kevesebb ügyem van ezzel, mint önöknek.
A közös baloldali listán 4. helyen szereplő Fodor Gábor 2008 és 2009 között volt az SZDSZ elnöke. A nyomozással kapcsolatos kérdéseinkre levelében azt írta, hogy jelenleg csak a Fidesz és a Jobbik szerint van ügy, az MLP szerint csak kampány van. Azt is írja, hogy idézem, sajnos a Fidesz a Jobbikkal karöltve az ügyészséget és a rendőrséget veti be politikai ellenfelei ellen. A szóban forgó ingatlanok megvannak, biztosítják a hitel fedezetét, tehát nem történt károkozás. Erre fog jutni az ügyészség is, miután véget ért a kampány, írta Fodor Gábor.
A szabaddemokraták vezetőit súlyos felelősség terheli ebben az ügyben.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Kunce Gábort és Fodor Gábort, mint az SZDSZ egykori vezetőit is felelősség terheli a több százmilliós tartozás ügyében.
Éppen ezért szeretnénk felhívni Mesterházi Attilát arra, sőt felszólítani Mesterházi Attilát arra, hogy távolítsa el az összefogásból azokat, akik bűncselekménnyel kárt okozhattak a magyar államnak.
Kocsis Máté hozzátette, az SZDSZ sok százmillió forintos tartozását a magyar adófizetők állják majd, hiszen a Magyar Fejlesztési Bank, amelytől a kölcsönt felvették, állami tulajdonban van.
Az MSZP közleményében úgy reagált, a Fidesz felszólítása nem értelmezhető, az Összefogás Szövetségének pártjai között ugyanis nem található SZDSZ nevű szervezet. Tagadta bűnösségét és felmentését kérte a bíróságon Benedek Fülöp, a Gyurcsány kormány volt földművelésügyi szakállamtitkára. A férfit az ügyészség azzal vádolja, hogy 2006-ban rávette a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökét, hogy kössön fiktív tanácsadói szerződéseket az alsó tekeresi faiskola vezetőjével. A vádirat szerint ezekre azért volt szükség, hogy fedezzék az agrártárca által a faiskolának kifizetett több mint 4,5 millió forintot, amiből Szilvási Györgynek, a Gyurcsány kormány egykori titokminiszterének lesencefalui nyaralója elé ültettek 30 facsemetét. Összesen 236 járművet kaptak azok a polgárőr egyesületek, amelyek részt vesznek a közterületi bűn megelőzésben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 30 személygépkocsival, az ORFK 200 kerékpárral, míg a polgárőrség 6 robogóval támogatja az egyesületeket. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke megköszönve a járműveket arról beszélt, hogy a kormány támogatásával folyamatosan biztosított a szervezet fejlődése. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, illetve a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át a Másfél millió lépés Magyarországon című 1979-ben készült filmsorozat 10 alkotója az Emberi Erőforrások miniszterétől.
35 évvel ezelőtt járta végig a filmes csapat az országos kék túra útvonalát. Az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, a 1,5 millió lépés Magyarországon című sorozat kultikus filmé vált, ami nemzeti önazonosságunk része és megerősítője is egyben.
Tevékenységükkel önök nem csak értéket teremtettek, hanem egyfajta korrajzot is adtak, ahogy a maguk idejében Kodály és Bartók sem hagyták feledésbe merülni a magyar népművészet kincseit, önök sem engedték ezt tájainkkal, természeti kincseinkkel és a hozzájuk kapcsolódó történetekkel, hagyományokkal.
A filmesek a Zempléni hegységből indultak. A sorozat ötletgazdája és forgatókönyvírója, Rockenbauer Pál, ma már nincs közöttünk.
Amire általában mindenkinek lehetősége nyílik, 3-4 napos túrázásokra, az ország sok részében, éppen itt északon, Zemplénben is, más módja bizony nincs, mint táborozik, sátorozik.
Sáfrány József volt az, aki a forgatás előtt Rockenbauer Pállal végigjárta az útvonalat. Azt mondja, a 70-es évek végén szokatlanul nagy szabadságot kaptak az alkotók.
Mindenbe bele kellett vinni a politikát, de ebbe a filmben nem kellett. Itt egyszerűen az, szerintem úgy fogták fel, hogy ezek elmennek majd kirándulni, és jön belőle valami. Az, hogy útközben az ember templomokkal találkozik, papokkal találkozik, vagy ilyesmi, ez föl sem merült.
A több mint 1000 kilométeres útvonalon nem kis feladat volt magukkal vinni a korabeli filmes felszerelést, ami jóval nehezebb volt a mainál.
Megoszlott egymás között a súly, úgyhogy egymást megpróbáltunk átvállalni, amit lehet.
A filmsorozatot azóta digitálisan felújították, DVD-n is kiadták, és a közmédia csatornái is rendszeresen műsorra tűzik.
Most sporthírek Petrovics Mirei Andreával, aztán időjárás jelentés, utána párizsi helyszínelők és bosszú. Az este ma 10 óra után 5 perccel kezdődik, rögtön utána késő esti híradó. Várjuk Önöket, viszontlátásra!